Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Nem várjuk meg, hogy az utolsó zsák voks is beérkezzen Kuala Lumpurból, mert akkor itt ülnénk egészen hajnalig Cseke Péterrel, akinek köszönöm, hogy szerét ejtette, hogy megálljon itt a stúdió teraszán is, hanem elkezdjük a birtokukban levő eredmények és arányok elemzését a tetőteraszon, mert hogy azért tegnap a nemzeti ünnepén Romániának mégiscsak parlamenti választások voltak, és miközben újra számolják az első forduló elnökválasztási eredményeit, azért már van előttünk egy aránylag letisztult kép, ami a parlament két házát illeti. Péter, köszönöm, hogy itt vagy, és hát akkor töredezett palettáról beszélünk, hét pártról beszélünk, egyesek három Romániáról beszélnek, te végül hogy vázolnád az így kialakult, frissen kialakult, és még nem hivatalos, de már a végleges fele tartó helyzetet?
Szép estét kívánok én is a hallgatóknak, és hát azzal kezdeném, hogy azért sok szempontból nyilván a parlamenti választások fontosabbak az elnök választásnál, ami közvetlenül az emberek életszínvonalát életi. Nem az államelnök dönt adóemelésről, vagy nyugdíj csökkentésről, vagy a közalkalmazotti bérek befagyasztásáról, hanem nyilván a parlament. Ezzel nem akarom én szépíteni a helyzetet, ami az elnök választás első fordulójának eredményét illeti, csak azért ez tényleg fontos. Fontosak azok az eredmények, amelyek most már letisztultak, és amiből, hát hogyha tisztán az aritmetikára szorítkozunk, elcsérül azt látjuk, hogy apropó töredezettség, vagy felaprózottság, hogy öt párti parlamentből hét párti lett, és sajnálatos módon az a plusz két párt éppen a szélsőséges vonalat erősíti a parlamentben. Mindjárt fogunk egy picit részletezni is. De az első gyors konklúzió nem csak az enyém, szinte egyöntetően publicisták véleménye, elemzők véleménye az volt, hogy tekintettel az első elnökválasztási forduló eredményeire a parlamenti választások sokkal rosszabbul is elsülhettek volna. Tehát nyilván az ember fél valamitől nagyon, hogy bekövetkezik, ha az végül nem történik meg, akkor megkönnyebbül, és mindjárt rózsaszínebben látja a világot, holott nyilván ez egy teljesen szubjektív megközelítés. Azért onnan jön a megkönnyebbülés, ugye, hogy a Călin Georgescu és az ő általa fémjelzett erők, mozgalmak összeadva George Simion támogatottságával az első fordulóban egy olyan 37%-os támogatottságot szereztek. Sokan arra számítottak joggal, hogy ez a 37% meg fog mutatkozni a parlamenti választások eredményében is. Hát javarészt megmutatkozott, mert hogyha összeadjuk az AUR és a parlamentbe bekerült SOS Románia, illetve az a máig ismeretlen párt, a fiatal emberek pártja, a POT támogatottságát, akkor egy olyan 31-32%-ot kapunk. Most már ott tartunk, hogy lassan a mandátum kiosztások is ismertek, tehát a töredék szavazatok visszaosztása, ha nem is történt meg hivatalosan, de szimulálni már lehet, ugye?
Igen, megfuttatták már ezt.
És abból az derül ki, ahogy szokásos módon, hogy nyilván ezek az arányok módosulnak, de nagy vonalakban lehetne úgy fogalmazni, hogy a parlament kétharmada az úgynevezett nyugatbarát pártokból áll, és egyharmada a szélsőséges nacionalista, eufemizmussal, szuverenista, vagy patrióta akár erőkből. Na most ahhoz képest, hogy tekintettel a múlt heti történésekre, eseményekre, itt most főleg az Alkotmánybíróságnak arra a döntésére gondolok, hogy újra számoltatta az első fordulós szavazatokat, meg az egymásnak ellentmondó közleményekre, tekintélyes intézmények részéről. Sokan számítottak arra, hogy bőven fogja nyaldosni a 40%-ot ezeknek az erőknek az aránya. És azért vagyunk valamivel optimistábbak, mert végül egyharmat lett a kétötödből.
Igen, de ugyanakkor meg Simeon ezt a hát látszólagos visszaesést diskurzus szintjén szakaszgyőzelemként tüntette fel, mert hogy mégiscsak a pot bejutott, tehát hogy igazándiból az, amitre úgy gondoltunk, hogy egy tényező a parlamenti porondon most már egy pólussá
kezdte erősödött,
terebélyesedni.
Az AOR váratlanul két segítséget is kapott, a Sosoák pártja meg a pot révén. Hozzátenném azért gyorsan, hogy ez a három párt, vagy legalábbis az első kettő egymás riválisai, és ne felejtsük el, hogy nem felhőtletlen a viszony Simeon és Sosoák között. A harmadik pártról érdemes megjegyezni, hogy szintén az AOR-ból fakad, a pot nevű pártot, a fiatal emberek pártját.
És majdnem a semmiből jön, tehát néhány nappal az első forduló előtt lehetett hallani, de tényleg ilyen nagyon szőrmentén és különböző sejtetések szintjén, hogy ez az a Georgescu-féle párt. Nem igen, volt sehol se explicit kimondva, ő maga sem vállalta fel plenárisan ezt a kapcsolatot. Úgyhogy ez egy ilyen, hát szokták mondani, hogy suttogó propaganda, de hát ez működött.
Így van. Tehát egy AOR-ból kivált, egy most is képviselő, parlamenti képviselő, Anna Maria Gavrila nevű hölgy alapította, egy oltásellenes politikus, aki elégedetlen volt szerintem a... Nem tudom, mivel volt elégedetlen, hagyjuk most az ő frusztrációit, de végül is valamicskét lugott a labdában, mert a júniusi helyhatósági választásokon szereztek néhány tanácsos is, sőt, állítólag polgármesteri posztot is. És ugye indította a jelölteket most a parlamenti választásokon, sőt, arról is volt szó, hogy ez az Anna Maria Gavril indul az elnök választáson, de nem tudta összegyűjteni a szükséges számú támogató szavazatot. Az a lényeg, hogy ez a 30% nem mutatkozott meg ugyan, de bőven elég volt ahhoz, hogy berepítse a parlamentbe ezt a máig ismeretlen pártot. De akkor is mondom, ha akárhogy is vesszük, 5-6% a Georgescu-nak eltűnt, elpárolgott egy hét alatt, és erre is lehet több magyarázatot találni. Kettő adja magát, az egyik, hogy azért az elmúlt héten ugye az összes csatornából, média médiumokból az folyt, hogy kicsoda voltak épp ez a Călin Georgescu, és hát, hogy mondjam, szeliden fogalmazva nem a legpozitívabb kép alakult ki róla. Egy csomó őrültség, amiket ő az elmúlt 10-20 évben kijelentett, felszínre került, előkerültek régi videófelvételek, stb. Azoknak egy része szerintem, akik múlt vasárnap rászavaztak, kis része mindenképpen, rájött, hogy ez egy átverés, egy illúzió, egy illúzionista ez a fickó, vagy olvastam valahogy, hogy déli báb nacionalista, így nevezte valaki. Tehát tényleg egy sokszor deliráló, déli bábakat kergető, nem egy komoly politikus, és nyilván most már nem rápecsélt. Tehát egyfelől, másfelől nyilván tegnap a nagyobb pártoknak, hagyományos pártoknak, az RMDS-t is beleértve, sikerült mozgósítani a választóit. Szép volt a jelenlét, a magyarok részvétele egyenesen meg is haladta bizonyos megyékben a románokét.
Igen, ez hát is hozzájárul. Nagyon a végén vagyunk, 1%-százalék még nincs belekalkulálva, de 590.776 voksot kapott
ez a szövetség. Ez 10.000-re több, mint júniusban, amikor már történelmi győzelmet történelmi győzelemről beszélt az RMDS, ez sikerült túltornászni. Beszélhetünk arról is, hogy szerintem hogyan, de a lényeg az, hogy ez a nem sikerült, nem tudott lecsapódni ez a 37% teljes egészében parlamenti választások eredményeiben. De nyilván ott még 37% az nagyon sok lesz a második fordulóban, ahhoz hozzáadódnak a többi szavazatok. Tehát az első konklúzió az, hogy egy igen, egy valóban egy túl sok pártból álló parlament lesz, ezt lehet így fogalmazni, hogy az összetétele felaprózódott, ami nyilván a kormányalakítás nehezíti is, meg könnyíti is. A könnyítést olyan szempontból, hogy fogjuk rá, hogy többféle kombináció lehetséges, de hogyha nagyon megnézzük, hogy kik a szereplők, akkor olyan sok kombináció nincs. Két nagy tömb van, nincs harmadik tömb, van egy Európa barát, és van egy orosz barát, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és az Európa barát pártok össztámogatottsága épp, hogy elég egy stabil, nem úgy stabil, de egy erősebb parlamenti többség.
300 mandátumot koalíció. Tudnak
tehát
majd
összerakni. 300 mandátumot, tekintettel arra, hogy azt hiszem, hogy 200, nem akarok fejből, 234 szavazat, igen. 234
annyi kell a többséghez, így van.
A többséghez, tehát egy bőven 60 szavazattal meghaladó többséget, ebbe beleszámoljuk a nemzeti kisebbségek 11 fős frakcióját is. Tehát, hogyha így nézzük, nem annyira vészes az arány. Még én gyorsan hozzátenném, hogy, és megint lehet, hogy azt gondolják rólam az emberek, hogy szépíteni akarok a helyzetet, csak inkább, de nem azt akarom, csak nemzetközi kontextusba helyezni, és emlékeztetni a hallgatókat arra, hogy az úgymond konszolidált demokráciai országokban, mint akár Franciaország, most idén nyáron, Ausztria néhány hete, vagy hát Németországban a tartományi választások szintjén ezek a típusú erők nagyon is felszínre törtek, pontosabban nagy támogatottságuk lett. A Le Pen-féle nemzeti törvényörülésnek 33%-a, az Osztrák Szabadságpártnak 29%, ezt most nem is hasból mondom, mert direkt utána néztem az adatoknak. A német AfD-nek nem tudok pontos számokat, az viszont tény, hogy ugye összeomlott a német kormánykoalíció, a Semafor koalíció, lehet, hogy már januárban választásokat
februárra tartani. Már lehet tudni, hogy előrehozott választások
és lesznek. És a mostani felmérések szerint az AfD nem annyira erős, csak 17%. Most egy friss felmérést néztem meg kíváncsiságból, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy nem tudunk elvonatkoztatni mindazzal, ami Európában történt, és ami akár az Egyesült Államokban történik, ha még tágabb a kitekintés. A koronavírus járvány után, az orosz-ukrán háború kellős közepén. Tehát ezektől mind nem tudunk elvonatkoztatni, de ha tehát ezeket is számba vesszük, akkor Románia nem egy kirívó helyzetben lévő ország. Franciaországban sem követtek el Harakirit a demokraták azért, mert Le Penék 33%-ot szereztek. Inkább tényleg azon kellene elgondolkozni, hogy lehet egyáltalán gátat vetni ennek. És a perspektívák elég rosszak, ha már a kormány, leendő kormánynál meg a parlament összetételén tartunk, mert mint említettem, lehet ugyan egy úgymond nagy koalíciót alkotni a négy nyugatbarát, Európa-barát párttal, itt akkor felsorom röviden Szociáldemokrata párt, Liberális párt, a Mentsitek meg Romániát szövetség és az RMDS, de most képzeljünk el nem működ, minél több pártból áll egyrészt egy koalíció, annál zavarosabban.
Annál működés, többször kell egyeztetni.
Annál többször köhög a motor, igen, mindenről kell egyeztetni. A tisztségek elosztása önmagában egy izzadságos munka lesz, tehát mindenre alkalmas, csak hatékony kormányzásra. Nem, hát nézzük meg, hogy a Fidesz nem tudom hány éve, hogy kormányoz, de nyilván, jó, hát papíron ők is koalícióban vannak a KDNP-vel, de ez most más kérdés. Tehát, ha már feldobtam a levegőbe ezt a kérdést, hogy lehet megfékezni ezt a hullámot, könnyű nekem itt rádióba lecsapni egy olyan válaszsal, hogy hát kell javítani az emberek közérzetén, nyilván vissza kell adni a bizalmat az állam intézményében, politikai osztályban, mint olyan, És ennek szerintem...
Tudatos és koherens közpolitikákkal.
Igen, és egy stabil és kiszámítható gazdasági helyzettel. Most, mikor kiszámíthatók, mondok, én főleg nyilván a beruházókra gondolok, nem az állampolgárokra, bérből élőkre. Bár nyilván a bérből élőknek is számít, például a közalkalmazottnak, ha tudja, hogy évente indexálják a fizetését az inflációval, vagy a nyugdíjasnak pláne számít. Tehát kell egy koherens gazdaságpolitika, de hogyha négy olyan párt van, amelyik még abban sem tud megegyezni, hogy a hó fehér, akkor nyilván akkor ez nagyon nehéz feladat. Itt most hirtelen a fő feladat tényleg az, hogy ne jussanak hatalomra ezek az erők. Nincsenek még hatalomban, nem alakult még meg az új parlament, nincs még új kormány, és főként még nem tudjuk, ki az államfő. Még úgymond vissza lehet rángatni Romániát a szakadék széléről.
Ez a Tetőterasz.
A tegnapi parlamenti választások incidenseit is listázta a szaktárca. A belügyminisztérium 175 igazolt incidensről van szó. Hirtelen összeszámoltam, ennek 70%-a Ó-Románia területén, tehát a Kárpátokon túli régiókban, megyékben volt tetten érhető. De hát lényegében magáról, a voksolásról és az egész technikai lebonyolításáról nem tudunk újdonságot mondani, illetve olyan visszásságokra még nem derült fény, ami alapvetően megkérdőjelezni a tegnapi voksolásnak a jogosságát, illetve a
tisztaságát.
De hát ha most ezt az egymásra csúszást nézzük, mert mi sajtósként, de gondolom, hogy a hírfogyasztók is a maguk módján mindig zavarba voltak, nagy gonddal küszködünk, mert mindig kétfelé kell figyeljünk, és mindig másfajta ritmusban zajlik a parlamenti, illetve az elnökválasztási téma. Egymást nyilván befolyásolják is. Erre szeretnék kitérni azzal a kursz felméréssel, amelyet ma tettek közzé, és amelyet ugye tegnap gyűjtöttek össze, az éppen szavazásról távozó polgárokat megkérdezve, és ez hát arról szól, hogy ugye Georgescu-nak van egy nem is enyhe előnye az opciók szintjén pillanatnyilag, legalábbis ezt mondta a felmérés, ami elég nagy mintás.
Igen, de hogy ne áruljunk zsákba macskát, 2-3 adatot csak úgy felszínesen, mert én is láttam, és én is meghökkentem ezen a felmérésen, és nem is tartom annyira elrugaszkodottnak, mint ahogy a számok hirtelen első rálátással kinéznek.
Tehát, 57,8% a Georgescu, és 42,2% Lasconi.
Igen, ez a legfontosabb adat, igen. Tehát hogy nyerésre áll. Nyerésre áll, és mi van a háttérben, miért áll nyerésre? Azért, mert azoknak a már általam felsorolt nyugatbarát pártoknak a szavazótáborainak egy része átpártol a második fordulóba Georgescu-hoz. Egészen hihetetlen módon még az USZERE szavazóinak egy része is Georgescu-ra, egy 10%-ra emlékszem.
Igen,
de
így
minket
van.
Érdekel, nyilván az RMDS, ahol 50-50, fele-fele, tehát az RMDS szavazók fele szavazna csak Lasconira, és ott a nyilván a
beszédé 60%-a.
Ez az egy, ami nem meglepetés. Mondjuk én még az RMDS, hát egy kicsit azért meglepetne. Uh-huh. Inkább ilyen 30-70-re gondoltam, de túl
sokan optimista mondják voltam. Is, Péter, hogy tulajdonképpen több ilyen kommentárt, vagy értelmezés csírát, mert tulajdonképpen itt mindenki megfuttat egy gondolatot, olyan kevés és annyira változékony és illékony adatok és fogodzók állnak a rendelkezésünkre, hogy lényegében itt csak hipotéziseket próbálunk egymással versenyeztetni. Sajnos szakmailag ez egy nem túl kényelmes pozíció most a miénk. De azért találkoztam több olyan véleménnyel, amely valahogy átruházza a PSD vállára a felelősséget, hogy igazándiból a döntés, vagy a nagyságából is adódóan a döntő tényező ebben a mérkőzésben, mármint az államfőválasztás második fordulója kimenetelében az rájuk hárul.
Igen, ez már az első forduló utáni hajnalban elhangzott, azt hiszem, hogy itt a második fordulóban a PSD lesz úgymond a királycsináló, nevezzük így az elnökválasztáson, és sokan borulátóan vették tudomásul ezt a tényt, mert nyilván az úgynevezett nyugat barát pártok közül még mindig a PSD szavazói állnak a legközelebb ahhoz a gondolatvilághoz, azokhoz a nézetekhez, ami Călin Georgescu táborát jellemzik. Tehát most itt egy konkrét adat is van, hogy 60%-uk áll. Tehát nyilván azt tudjuk, hogy főleg a rurális társadalomra épül ez a párt, kis hivatalnokokra, alacsony iskolai végzettségűekre, tehát ebből is adódik szerintem ez az
És attitűd. A szociális rendszer hát kedvezményezettjeire.
Kedvezmény, igen, ahogy románok mondják, hogy abonáczla, vagy na mindegy, lényegtelen. De valóban ez tényleg így van, ezek is szociológiai tények, és akkor nagyon sokan mondták azt, hogy az lesz a kulcs majd, hogy egyáltalán tud-e hatni a PSD? Ugye még mai napig nem tudjuk, nem vallott szint a szociáldemokrata párt abban a tekintetben, hogy jövő vasárnap kire szavaztatnak.
Tehát mire egyetlen buzdítják? Kérdés, Péter, még a PSD-nél közbeszúrom. Az, hogy Csolákot végül nem ejtették, ma van egyébként, ma sok minden történik, ma van a megerősítésének, vagy akár menesztésének pillanata, de nagyon úgy néz ki, hogy prolongálni fogják ezt a döntést minimum. Ez miről szól? Te hogy olvastad ezt a lemondok, nem is akarok részt venni a második fordulóban, bárhogyan is alakul, ergo, ha az én javamra alakul az újraszámolás, miközben a párt azt mondja, hogy hát van ugyan egy ideiglenes vezetés, de tulajdonképpen még nem formalizáltuk, és nem vettünk úgymond hivatalosan tudomást arról, hogy Csolákó akar távozni a párt életről.
Jó, nyilván én nem ismerem a PSD alapszabályát, de azt el tudom képzelni, hogy nem hazugság, mikor azt mondták, hogy ezt nem formalizálták. Hogy kommentálom? Úgy, hogy tegnap este, amikor láttam, hogy a PSD székházánál Csolákó nyilatkozik, akkor én meglepődtem.
És nem Viktor Negrescu.
Jó, Viktor Negrescu amúgy,
vagy bárki más, tudószé, whatever.
Megvizsgálod az ő pontos, tehát úgy értettem, hogy ő a kommunikátor, nem
ügyvédő elnök. Ja, hogy igen, most nem, csak ez.
Ilyen Bolozsánnál volt egy illetékes testülete a Penélének, megválasztotta ügyvívő elnöknek Bolozsánt, amíg aztán a kongresszus megerősíti, vagy nem. Tehát ez a Penélé alapszabálya, lehetővé teszi. A PSD-nél szerintem egy informális bejelentés történt Csolákó részéről, és
ez a váltás, ha a kettőt pariba állítjuk, tehát hogy a liberálisok gyorsabban reagáltak, és tényleg nagyon határozottan, még a PSD lebegtetett, ez hogy véled, kihatott a tegnapi eredményeikre? Magyarán kedvezett a Penélének, és visszarántott a PSD-ből?
Nem, tehát itt a Csolákónak alapvetően jó a megítélése a saját szavazótáborán belül. Az, hogy szerintem két ilyen csúfos vereség után, mint az első elnökválasztási forduló, ahol be se jutott az első kettő közé, utána a parlamenti választások eredménye, ami az elmúlt 28 év leggyengébb szociáldemokrata eredménye volt. 1996-ban ért el hasonló nagyságrendű, tehát 22% körül eredményt az akkori PDSZ-ré, vagy hogy hívták. Szerintem teljesen logikus volt, hogy ne ő maradjon az elnök. Na most szerintem ott meghányták, vetették, hogy az a hatalmi vákuum, ami az ő távozásával keletkezik, és ha elindul a hosszú kések éjszakája, ami egy hagyomány.
Két választás között, ugye?
Igen, ráadásul két választás között. Mondjuk most már nincs akkora tétje a PSD számára a második fordulónak ilyen szempontból, de tényleg hagyománya van, hogy a vesztes pártvezetőknek menniük kell. De ez végül is érthető, itt nem arról van szó, hogy kanibalizálják egymást, és ilyen szempontból nekem meglepetés, de gondolom, hogy ő...
Csak időzítésről van szó.
Inkább időzítésről van szó. Még mindig, ha meg kellene futtatni, hogy ki lenne alkalmas, vagy ki a potenciális miniszterelnök jelölt a PSD részéről, akkor nyilvánvalóan Csolákó a hivatalban lévő kormányfő. Jó, Grindiánó is volt már, tehát nem mondom, hogy nincs egy belső konkurencia, de én úgy gondolom, hogy a PSD úgy ítélte meg, hogy eltolják ezt a hosszú kések éjszakáját, és megvárják a második fordulót. A kormányalakítás perspektíváit is akkor már ismerni fogják, és utána rendezi a sorait. Egyébként sokan mondják, hogy Bolozsán hirtelen éreállása, tehát ő megfogta a gyeplőt, a Pénél a gyeplőjét, ez azért hozott még pluszpontokat, az amúgy is elég gyengén, sőt, nagyon gyengén szereplő. Pénélének a Pénélé 10% pontot veszített minimum 4 év alatt, és nem lehet nem arra gondolni, hogy nyilván a PSD-vel való szövetkezésük
erodálta
visszák most meg, de ezt végül is a PSD-nél is kijelenthető, mert 29%-on álltak 4 éve, felmérésekben voltak 30% fölött is, és most 22%, ők is egy 7% pontot veszítettek. Egyik félnek sem tett jót ez a nagy koalíció, ami őszintén szóval nekem is többször megfordult a fejembe, hogy végülis mi baj ezzel a nagy koalícióval, ha tényleg stabilitást biztosít hosszú távon. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen pont az első forduló egyik tanulsága lehet, hogy növelte az emberek frusztrációját az, hogy gyakorlatilag nyílt titok volt, hogy ez a két párt hosszú távon akár egy évtizedre be akarja betonozni a hatalmát. Nem. És ez végső soron nem ejtettük még ki a nevét, de itt az ideje, hogy Klaus Johannes nevét is megemlítsük, mert ennek a projektnek ő volt az ötletgazdája, ezt minden forrás erre utal, nélküle nem is lehetett volna ezt megcsinálni, és sokan mondják, hogy tulajdonképpen az, aminek most a tanúi vagyunk, az Klaus Johannes öröksége. Ezt hagyja, de ez egy külön műsor témája lenne, nyilván, hogy voltak épp mi a... De hogy ez a tünet, itt csapódik le az arrogancia, teljes visszavonulás az elefántcsontoronyba, az, hogy soha nem magyarázunk el az embereknek semmit tisztán, hogy teljesen alapos a gyanú, hogy minden mögött meghúzódik egy hátsó szándék, és csorolhatnám. Tehát az egyik tünet ez volt, hogy Călin Georgescu-ra szavaztak az emberek.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Enyhén ironikus hangnemben a Klaus Johanniszi 10 éves örökséget azért tényleg egy hosszú műsor során tudnánk leltározni, amelyben nagy hatásszünetek lennének a cezúrák, mint ahogy az elnök is időnként hónapokig elvonult. Mi viszont átvonulunk Cseke Péterrel a diaszpora térfelére, hiszen itt van előttem ez a táblázat, ami a tegnapi voksolásnak az arányait mutatja, és itt tulajdonképpen keresendő bizonyos fokig a szélsőséges erők előretörésének a magyarázata, hiszen ha jól belegondolunk, ez általában a Pénélé és az Uszéré területe volt jó ideig, most fordult a kocka, és azt látjuk, hogy az Áur van az élen, utána az Uszéré, aztán az SOS Románia, utána a Fiatal Emberek pártja, majd a Liberális párt, tehát jóval leszakadva, talán a legnagyobb térvesztése a liberálisoknak volt itt a diaszpora kategóriában. A szocdemek klasszikusan enyhe támogatottságra számíthattak évek óta, tehát ott nincs igazán meglepetés, de hogyha arányokat nézzünk, akkor 25% az Áur, és 21% a mentsétek meg Románia, és onnan aztán lefele a többi párt. De hát akkor mit történhetett, vagy hogyan tudjuk magyarázni ezt az átfordulást, ezt a hangsúlyeltolódást?
Nyilván ez nem egy év alatt történt.
Persze, hogy nem, csak hogy folyamatában.
Én ezen már sokszor gondolkoztam, hogy jó, de kezdjem azzal, hogy valóban a diaszpora külföldön munkát vállaló, vagy akárki költöző román állampolgárok hagyományos módon a tradicionális
kritikusabbak,
pártokat, igen, büntették, mert ezt ebben az adásban is elmondtam többször, de nyilván ebben nem fedeztem fel a spanyol viaszt, hogy az elmúlt 30 évben együtt vagy külön-külön, de a PSD és a Pénélé kormányozta az országot. Tehát most nyilván ha valamit számon kell kérni valakin, az a valaki, az éppen hatalmon lévő pártok. Ez a két nagy párt mindig büntette, és főleg a szocdemeket büntették a külföldre távozók. Az, hogy ebbe a képbe bejött a az Aur, amikor megjelent, meg Sosvák. Ezek úgymond egy a diaszporában élők számára egy friss, lendületes, rendszer ellenes. Tehát itt a politológusok is folyamatosan ezt tartják kulcsónak, hogy ezek az úgynevezett rendszerellenes pártok. Az USZERÉ lassan kezd beleöregedni a politikába, tehát most már egyre kevésbé sorolható a rendszerellenes pártok közé. Ha már arról van szó, sokkal inkább azok az USZERÉ-ből kivált kis törpepártok, a drasztikusabban progresszív, a nagyobb, jobban zöld pártok, hogy most így mondjam, a Reper, vagy a Sense vagy a Lept, amelyek, ha összeadjuk a szavazataikat, szerintem egy bő 5% kijönne.
Nem igazán.
Tehát az egyiknek a 3,6, az azt hiszem a Sense-nek éppen.
Igen, úgy Suzanne-ben még a beleszámolva az Orbán-féle kiszakadt liberálisokat, meg az ex- Basescu pártot is, olyan 7% úgy az egész. Tehát akik nem jutottak be, de...
Igen, na most itt nyilván, amikor a politikai attitűdjét egy szavazónak nagyon, nagyon befolyásolja, hogy miből tájékozódik, honnan fogyaszt híreket, a média fogyasztás. És szerintem valahol itt keresendő a kulcs. Sőt, én azt is megkockáztatom, hogy az otthoniak egy része, az itthoniak egy része, a távolba szakadt külföldre szakadt fiaik,
közvetítettek, szüleik, úgymond.
Igen.
Ők tudósítottak, igen.
Hát igen, de én ezt fordítva gondolom, tehát a kevésbé tájékozott idősebb szülőket felhívta Spanyolországból a építőtelepről a gyermekük, a 40 éves fiúk, hogy anya, most vasárnap Georgescu-ra kell szavazni. Hát miért? Mert én mondom, mert én tudom, hogy ő alkalmas. Tehát ezt nyilván nagyon nehéz ezt megfogni, hogy működik, de minden a médiafogyasztás
az, amit mondasz, igen.
És én nem, nyilván nem tévéket néznek, nem mainstream tévéket, nem professzionális hírtévéket mondjuk, hanem 100% hogy közösségi médiában terjedő híreket olvasnak. Ezek
mennyire látod felelősnek ebben a folyamatban az intézményesített keretet? Magyarán a határon túli románok hivatala, hogy az nagyobb büdzsét kaphatott volna, hogy egy állandó és rendszeresített kommunikációs csatornát és tájékoztató csatornát kiépíteni, tehát hogy tényleg érezze az a építőmunkás, az eperszedő, a beteggondozó, az akárki, aki kimegy, hogy igenis figyelnek rá, hogy a konzulátuson úgy fogadják, törődnek vele, ügyintézésben gyorsan járnak el, napirenden van a honi fontos döntésekkel, mert kap mindig egy-egy hírlevelet. Szóval, hogy ezek igazándiból nem túl drága gesztusok és működtethető mechanizmusok.
Hát én, mikor, ugye van egy úgynevezett, nem pont ez a neve, de így lehet fordítani, hogy határon túli románok hivatala.
Igen.
Tehát ugye, hogy volt Budapesten is magyarok, határon túli magyarok hivatala, hogy annak egy Romulinior de Pretutin.
Igen, de ez mindig egy ilyen megtűrt kis államtitkárság szintjén működő akármi.
Sóhivatalnak tűnt, mert akkor, mikor emlékszem, fiatalabb újságíró koromban feltűnt, hogy ugye megvan a párja a budapestinek, és nézzük meg, hogy miről szól ez a történet, és egy darabig követtem is. Nagyon kevés látványos gesztust tettek a kormánypártok diaszpóra irányába. Most itt gyorsan megjegyzem, hogy én nem tudom, hogy mennyire hatott a külföldön élőkre az, hogy Elena Lászkóni például leárulózta őket a kampányban. Ez nem tudom, mennyire jutott el, vagy hány szavazatot veszített, nem tudom, hogy emlékszel-e.
Igen.
Ez most csak hirtelen eszembe jutott. Az jut még eszembe, hogy talán Csolákú volt Spanyolországban, amikor meg kellett ott oldani a oda telepedett románok jogállása
így
kapcsán. Ilyen diplomáciai úton bizonyos ügyeket.
Meg hát ugye a vízum, az amerikai vízum belengetése, mint immár célegyenesbe került téma, szintén kampányfogás.
Schengen és kampány végére időzítve, most nem tudom mennyire volt ez idő, hát biztos volt ott egy tudatosság is, de nem működött. Tehát hiába dicsekszenek azzal a kormánypártok, vagy akár Klaus Johannis, mert ő is dicsekedett ezzel, hogy tevékenyen hozzájárultak a Schengenhez és az amerikai vízumentességhez, nem jutott el ez az üzenet. Folyamatosan, tehát nyilván azok az emberek, nagyon nagy részük azért ment külföldre, mert nem érezte itthon magát. Nem érezte jól magát a bőrében itthon, de most nagyon szeriden fogalmaztam, egyszerűen nem látta a jövőt. Tehát ugye a napi megélhetéshez nem voltak forrásai. Nyilván itt nagyon sok szerep, szerintem nagyon nagy szerepet játszik a kivándorlásban a mintakövetés. Tehát egész falvak néptelenednek el, mert elment Giorgi, hát nézem Facebookon, ő vett magának egy új bőrdzsekit. Hát ha Giorginak ilyen jó, megyek én is. Tehát ne gondolt, hogy nincsenek ilyen effektusok is. Tehát akár azt is el tudom képzelni, hogy egy viszonylag jól termelő kisgazdaság működtetője, egy gazda ember, és képes otthagyni a termőföldet, mert látja, hogy
gyorsabban jutnak egyről a kettőre.
Pontosan. Uh-huh. És tud a házra gyűjteni.
Tehát azt látod, Péter, vagy úgy véled, hogy azok, akik kint vannak, akikről végül még mindig nem tudjuk, hogy hány millióan vannak, csak itt satszok.
Hát én én láttam 5,6 milliót, ez belügyminisztériumi adat.
Jó, most megint egy műsor lenne, amíg kiderítenénk, hogy mennyire állunk jól azoknak a statisztikákkal. Milyen aránya.
Egy ötödese szavazott most.
Egyrészt igen, de hogy visszatérve, hogy befejezve ezt a gondolat menetet, hogy te hogy véled empirikusan, hogy mennyi részük tántorgott ki, és mennyi részük ment úgy ki, hogy azt mondta, hogy elértem itthon egy szintet, én viszont egy másfajta életminőséget szeretnék magamnak, tehát egy nem menekülésként, hanem kibontakozásként élte meg azt, hogy országot vált.
Ez a baj ezzel a közösséggel, a diaszpórával, most mindenkit beleveszek ide, hogy szociológiai értelemben nagyon nehéz őket megfogni. Teljesen gyakorlatilag sok.
Ergo mérni az opcióikat
mérni nem
is.
Lehet. Igen. Nem, tehát ha már ott kezdődik a probléma, azt sem tudjuk, hogy hányan vannak, de nem, hogy akkor most iskolázottság, nemek szerinti megoszlás, korcsoportok.
Életkor, igen.
Annyi és annyi élethelyzet van. Csak tippelni lehet, hogy nem fehér gallérosok ezek az emberek, hanem nagyon nagy részük, jó, egy nagyon nagy részük szakképzett munkás, vannak a híres eperszedők, vagy spárgaszedők, de azok inkább szezonálisak, tehát nem építőtelepen dolgozó, akár szakképzetlen munkások, tehát nem, nyilván nem az értelmiségi réteg. Van egy vékony-vékony réteg, tovább tanuló fiatalok, akár vállalkozók, akik kint üzletelnek, de ez nagyon vékony. Tehát itt ennek az elsőprő áur győzelemnek most a diaszpora tekintetében ez lehet, van egy szociológiai magyarázata, úgy, ahogy itthon
tehát
is összefügg.
Tehát a middle-től lefele.
Igen, itthon is összefügg a leszakadtabb rétegek, vagy a kevésbé iskolázottságúak, a rurális vidéken élők szavaznak az áurra, és akár Florin Georgescu-ra, és nem a középosztály. A középosztály azért középosztály, mert jól él Romániában, és nem... készerül arra, hogy kimenjen.
Szintén tényező, hogyha nézem a számokat, 104.598 szavazatot szerzett a Fiatal Emberek Pártja, tehát tulajdonképpen a diaszpora juttatta be ezt a formációt a parlamentbe.
És itt látszik az, hogy mennyire számít, hogy honnan tájékozódsz. Mert a POT az ugyanúgy, hogy Georgescu a TikTokon nyomatta a kampányát, és mondom, a külföldre szakadtak, szinte biztos, hogy tehát nagyon nagy százalékban közösségi médiából, közösségi oldalakról tájékozódnak. De ha már itt úgy ez a műsor ide nem engedi meg, van egy tényleg egy nagy téma, hogy miért van az, hogy az RMDS külföldön azt hiszem 6000 szavazatot kapott?
Összesen. Hát mondom itt, mert most már 100%-os feldolgozottság 11.133.
Jó, akkor elnézést, hogy ezt hasból mondta, nem tudom, honnan jött az 6000, de 11.000 szavazat, miközben arról biztos van adat, csak én nem tudom fejből, hogy hány román állampolgár.
Ez téma volt, Péter. Én valamelyik, ha nem is műsorban, de illetékesekkel azért ezt pedzettem, hogy akkor fölvenni a kapcsolatot, vagy valamilyen szinten. Talán éppen egy ilyen kampány hangulat ürügyén merült fel, és az derült ki, hogy egyrészt van egy jó adag procedurális, tehát hogy adatkezelés gond, tehát valaki kikerül, nem újítja meg a különböző személyiket, meg adatait, kikerül ebből a körforgásból, ez az egyik. A másik meg, hogy nagyon költséges utána menni ezeknek az elaprózódott, még csak közösségnek is nehezen nevezhető csoportoknak. Ergo, ha nagyon lecsupaszítom és durván fogalmazok, nagyon drága becsatornázni, és utána meg csatasorba állítani ezeket a voksokat.
Más természetű kivándorlásról beszélünk szerintem, mint az, amit mi román diaszpórának nevezünk. Tehát egyrészt a Magyarországra kitelepedett, kiköltözött magyarok sokkal hamarabb integrálódnak. És, nem, tehát és te maguk mögött hagyják. Jó, én most itt nyilván ez nem jellemző, de például tőlem a húgom megkérdezte tegnap, aki Magyarországon él, Budapesten, 20 éve, hogy akkor szerintem fontos-e, hogy ő most szavazzon, vagy nem. Tehát tőlem kérdezte, nem tudta ezt.
Nem érzékelte.
Nem tudják érzékelni, és én mondtam, hát igen, és elment szavazni. És azt mondta, hogy nem bánta meg, de ilyen szinten állunk, hogy tétován tanástalanul megkérdi a Magyarországra szakadt erdélyi magyar, hogy akkor mi a helyzet. Jó, itt most ne tereljük el, mert ez egy tényleg valóban fontos téma, de úgy látszik, nincs szükség, ez be is igazolódott egyébként, hogy az RMDSZ-nek erre a tartalékra nincs szüksége. Egyelőre.
Miközben szusszantunk itt egyet, a tetőteraszon Cseke Péterrel érkezik a hír, infók szerint, hogy Csoláko azt javasolt a párt vezető fórumában, hogy a PSZ-nek kormányra kell lépni, és hogy megszavazták azt, hogy továbbra is ő maradjon a párt élén. Ezek a legfrissebb hírek, de még a műsorzárás előtt egy témát gyorsan körbefutunk, méghozzá a szövetség pozícionálása a következő fordulóra, államfőválasztási turnusra. Amit tudunk, hogy a SZÁT ülésezik, és hogy 7 órakor lesz egy nyilatkozat, amit szintén infók szintjén, értesülések szintjén tudunk, hogy egy Lasconi, pro-Lasconi álláspont jelenik majd meg, hogy az milyen formában és hogyan csomagolva, az ki fog derülni rövidesen. Dilemma, Péter, hogy lehet ezt nemhogy meghaladni, egyszerűen csak kezelni?
Igen, én láttam RMDSZ-szel szemben kritikus értelmiségieket kifogásolni, az RMDSZ nem vallott úgymond szint már első forduló után, ugye az volt az álláspont, hogy majd
igen,
a saját problémáinkkal foglalkozunk, és ez önző hozzáállás. Én szerintem nem
ez
volt
egy pragmatikus megközelítés
hozzáállás
volt.
Ebben a szempontból védeném az RMDSZ-t. Másfelől, aki megfigyelte a múlt heti kampányt, az láthatta, hogy folyamatosan Călin Georgescu ellen kampányolt az RMDSZ. Nem Lasconi mellett, Isten ments, de folyamatosan Georgescu ellen úgy, hogy összekapcsolták a személyét, ráadásul egy jó húzással a Simeonéval és a Sosuakájéval. Tehát tényleg most kimaxolták a magyar ellenesség veszélyét.
De egyébként Simeon rá is, hát hogy mondjam, duplázott erre, mert azt mondta, hogy ugyan ő nem nyert, de mégiscsak az a pólus és az a gondolat világ megy tovább Georgescu révén, majd a döntőbe.
Pontosan.
Tehát igazándiból visszaigazolta.
Nyugodt lelkismerettel riogathatta idézőjelben magyarokat, mert van alapja, volt és van alapja annak a félelemnek, hogy ha ezek az emberek jutnak a hatalomra, akkor nekünk kisebbségként nem lesz jó dolgunk. Ez, nem azt mondom, hogy nem volt semmi alapja az EP választások előtt, de láttuk is, hogy az EP választásokon az AUR azért nem szakított akkorát, mint most. Most az első forduló után lehetett mutogatni a számokra, tehát nem... tehát stílust vált, irányt váltott az RMDS kampánya, addig ugyanis az USZIRÉL közigazgatási átszervezését ostorozták, és a józanész programja volt a kampány fő eleme. Na most én arra gondolok, hogy hamarosan kiáll a szövetségi állandó tanács ülése után az RMDS elnöke, és úgymond állást foglal a második forduló kapcsán. A legnagyobb dilemma, és szerintem a Szátton ezt vitathatták a leginkább bővebben, hogy hogyan lehet az
lekommunikálni
választók elriasztása nélkül Lasconira szavaztatni őket. Tehát azért fontos ez, mert egyrészt ugye miután a kampányban ostorozták az USZIRÉL törvénytervezetét, Lasconiról már is terjedt, hogy ugye LMBTQ barát, tehát a meleg jogok mellett áll ki. Harmadrészt pedig Orbán Viktorról azt mondta, hogy legszívesebben kiutasítaná az országot. Ezt tényleg nagyon nehéz az RMDS-nek becsomagolni, úgy, hogy mondom, ne a saját szavazóival szembe menjen. Nem hiszem, hogy úgy fogják ezt megfogalmazni, hogy már pedig Elena Lasconira kell, hanem a magyar ellenes erők ellen kell szavazni, a Simionék és Georgescuék ellen kell. Úgy, ahogy, tehát ez szerintem a kampány, illetve a mostani eredmény, RMDS eredmény kulcsa pontosan ez az összekapcsolása volt Simionnak, Georgescuval. Ami működött az EP választásokon, az felturbózva még jobban működött most, amikor reális veszélyekkel állunk szembe. Tehát egy ilyen diplomatikus állásfoglalástra számítok az RMDS részéről, aminek az lesz a lényege, hogy ne hagyjuk, hogy a magyar ellenes erők győzzenek a második fordulóban. Nem hiszem, hogy Elena Lasconi neve konkrétan el fog hangzani, bár megjegyzem, az RMDS-nek most már nincs sok veszítenivalója, és mivel nincsenek most már választások csak 4 év múlva, másfelől talán elérkezett a pillanat, hogy kicsit rendet rakni az agyakban, és elmondani, hogy miért álságos az a politika, amit békepárti politikának neveznek egyesek, és amit hirdet egyébként Georgescu is, és hirdet
Simion is,
és ne menjünk messzire, Orbán Viktor is.
Péter, remélem, hogy lesz alkalmunk még olyan tetőteraszra összeülni, amikor nem a félelem, a defenzív retorika és az elrettentés diskurzusa dominál egy kampányt és egy hosszantartó politikai menetelést, hanem az építkezés, a jobbítás szándéka, a konkrét szintlépésnek az igénye és annak a mikéntjéről való, ha akarod, akár profi diskurzus váltaná fel mindazt, amire most itt kényszerülünk, és ismétlem, gondban vagyunk mi média munkások és hírmagyarázók ebben a teljesen képlékeny helyzetben, úgyhogy valószínű, hogy lesz még a közeljövőben nekünk találkozásunk, amikor már néhány dolog tisztázódik, például az, hogy lesz-e, és mikor második forduló.
És ki nyerte a második fordulót?
Hát egyelőre, hogy lesz-e, és mikor, aztán majd arrébb lépünk. Köszönöm, hogy itt voltál.
További szép estét kívánok a hallgatóknak.
Én pedig köszönöm a hallgatók figyelmét. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.